Dicsérdessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót mai műsorunkban. Megnézzük, hogy hogyan kereshetjük és találhatjuk meg ma az Istent. Hogyan találkozzunk vele. Úgy látom, hogy az emberekben mélységes vágy él Isten megtapasztalására. Nem akarnak folyton a visszaélésekről hallani, hanem segítséget keresnek vágyuk beteljesüléséhez. Gyermekkorukban egyesek pozitív, mások mérgező élményeket szereztek Istenről. Az is lehet, hogy semmilyen vallási nevelésben nem részesültek. Ateista vagy vallástalan környezetben nőttek fel, most pedig szeretnének mindennek a végére járni. Ezekre a keresőkre is gondolok, amikor az Istennel kapcsolatos csalódásokról beszélni fogunk majd következő műsorokban, és konkrét utakat szeretnénk elég betárni, hogy a mi világunkban is megtalálhassák és megtapasztalhassák az Istent. És a mai világunkban, és a régebbieknél is tulajdonképpen, megvolt egy olyan jelenség, hogy az Isten mérgezés jelensége. Ez azt jelenti, hogy a negatív istenképek által okozott Isten mérgezés. Sok szülő nevelési eszközként élt vissza Istennel, amikor így fenyegette gyermekét. Ha nem vagy jó, ha hazudsz, ha hibázol, Isten mindent lát és meg fog büntetni. Ezzel mint egy eszközzé alacsonyították az Istent, a szülők meghosszabbított karjává, arra használták, hogy kordában tartsák gyermekeiket, és a lelkükre kössék, hogy legyenek jók és becsületesek. A szülők ellenőrzése alól kivonhatja magát a gyermek. Isten azonban mindenütt jelen van, mindent lát, s a mindenható és mindenütt jelenlévő Isten elől nem tud elmenekülni. Isten mindig kézben tartja. És az e fajta istenkép Isten mérgezéshez vezet, mert Isten így elsősorban ellenőrként jelenik meg. Tehát tulajdonképpen ő a nagyobb testvér, aki mindent lát, és aki elől lehetetlen elrejtőzni. A szülők ráadásul nem egyszer olyan dolgokkal szemben keltettek félelmet gyermekeikben, amelyeket a gyerek egyáltalán nem kerülhet el. Azt mondták például, hogy Isten minden gondolatunkat látja. A gyermek tehát nem engedhet meg magának semmiféle negatív gondolatot. Nem lehetnek agresszív indulatai szüleivel szemben, holott az agresszív indulatok hozzátartoznak a gyermek egészséges fejlődéséhez. Hozzájárulnak ahhoz, hogy el tudjon határolódni szüleitől, és legyen bátorsága a saját maga útját járni. És ebben a nevelési légkörben elhallgatták, sőt meg sem értették, hogy Jézus jóvá hagyja a szülőkkel szembeni agressziót, mivel az előfeltétele annak, hogy az emberek őt kövessék, és ne fixálódjanak szüleikhez fűződő kötődésükben. Hát ezt fura így most hallani egy pap szájából, de ez valóban így van, olvashatunk erről a Lukács evangéliumából a 14. fejezet 26. versében. Legtöbbször persze azt mondogatták, hogy Isten lát minden parázna gondolatot és fantáziát. A felfogás szerint a szexuális fantázia a legrosszabb, ami csak megjelenhet a gyerek fejében. Szülők és papok egyaránt negatívan viszonyultak a szexualitáshoz, és rengeteg gyerekbe oltották bele az attól való félelmet. Istent úgy mutatták be, mint akinek legfőbb gondja, hogy helyesen bánjunk a szexualitással. És mintha a szexualitás területén kizárólag halálos bűnök léteznének. Rengeteg gyerek annyira magáévá tette ezt az üzenetet, hogy egész később élete folyamán szenvedett tőle. Egy asszony, aki falun nőtt fel, a következőket mesélte. Szüleinek paraszt gazdaságuk volt. Az első áldozása előtti napon meglátta, hogyan hágja meg a bika a tehenet. Rögtön az jutott eszébe, hogy hát nem szabad oda néznem, ez halálos bűn. Másnap volt az első áldozás. Előtte véletlenül bepiszkította a ruháját. A piszok volt számára annak a jele volt, hogy ő szexuálisan vétkezett, mert végignézte az állatok párosodását. és pokoli kínokat szenvedett az első áldozás napján, mert úgy gondolta, hogy halálos bűn állapotában van, és ezért nem járulhat áldozáshoz, tehát újabb halálos bűnt vesz magára, amiért méltatlanul áldozik. És képtelen volt örülni az első áldozásnak, egész nap rossz volt a lelkiismerete, és ez a rossz lelkiismeret aztán egész életében gyötörte. Az eset hallatán megértettem, hogy mi minden mehet tönkre egy gyermek lelkében, akit bűnnel és pokollal fenyegetnek. Felébredt a részvét az asszony iránt, és ugyanakkor a dű is, amiért efféle neveléssel korlátozták és megmérgezték az egész életét. Jézus azért alapította az eukarisztiát, hogy testi módon mutassa meg nekünk szeretetét. Ez a jó téteménye mindazonáltal gyakran vált kínszenvedés forrásává a gyerekek számára, akik azt tanulták, csak akkor járulhatnak szentáldozáshoz, ha előbb minden bűnüket meggyonták. Sok gyerek aggályossá vált, már nem volt biztos abban, hogy valóban minden bűnét meggyonta-e, és nem feledkezette meg mégis valamiről. Más gyerekeknek azért volt bűntudatuk, mert fogmosáskor lenyeltek egy kis vizet. Régen ugyanis teljes böjtöt kellett tartani áldozás előtt, és ezt sokszor abszolutizálták. Még egy korty vizet sem szabadott meginni. A törvények szigorú betartása aztán sokakban félelmet keltett, és megrontotta a hit és a szentáldozás örömét. A merev előírások miatt az áldozásból, amely valóban ajándék, és nekünk, gyenge bűnösöknek szánt megerősítés, jutalom lett, amely csak az abszolút tisztákat illeti meg, vagy azokat, akik legalább az áldozás pillanatára megtisztultak a gyónás révén. Az ellenőr szerepében fellépő istenképét rendszerint tovább árnyolták a büntető istenképével is. Ez szerint Isten minden hibát megbüntet, már ebben az életben. Ennek megfelelően azonnal Isten büntetését látták abban, ha valami félre sikerült, ha az ember megbetegedett, vagy ha valaki meghalt. E felfogás szerint azonban Isten leginkább a halál után büntet. Kárhozatra ítéli a bűnöst. Az elkárhozott embert örökre elveti, neki nincs esélye a gyógyulásra és az üdvösségre. Az Isten mérgezéstől egy elviselhető istenik című könyvében Tilman Moser megállapítja, hogy a szükséget szenvedő vagy terápiát kereső emberek Isten mérgezéseiben egy igen primitív teológia működik, az, amelyik a nevelés és a megfélemlítés eszközéül használja Istent. A primitív teológiával szemben sokszor a felvilágosult teológia sem segít, mivel az utóbbi, a felvilágosult teológia az értelemre hat, a megmérgezett istenkép viszont a lélek mélyébe éget bele, a szülőkről szerzett első tapasztalatokkal függ össze, és mélyen belevésődik az ember önképébe. Mind az ellenőrző, mind a büntető istenképe összefügg a neki megfelelő önképpel is, és nem lehet megmondani, mi volt. Önmagunk megbüntetésének késztetése a saját lelkünkben, vagy a büntető istenkép. Az önmagunk ellenőrzésére irányuló érzések, gondolatok, vagy az ellenőrző istenkép. A két kép kölcsönösen igazolja és megerősíti egymást. Az ellenőrzés és a büntetés a nevelés legfőbb eszköze volt, és aztán a nevelés révén belső ellenőrző vagy büntető fórumként gyökeresedett meg bensőnkben. Sigmund Freud felettes énről beszél, amely bensővé teszi ezeket az ellenőrző vagy büntető késztetéseket. Az önképben és az istenképben jelentkező kétféle irányultság együtt vezetett el a pokoltól való félelemhez, az pedig megerősítette a halálfélelmet. Az emberek rettegtek a haláltól. Féltek, hogy egyenesen a pokolban fognak kikötni. Félelmüket a pokolról szóló prédikációk csak tovább erősítették. Számos pap lelte valósággal szadista élvezetét a pokolra jutottak kínjainak az ecsetelésében, kijelentették, hogy azok örök tűzben égnek, s hogy a pokol az elszigeteltség, a kilátástalanság, az örök kétségbeesés állapota, annak tudata, hogy örökre kizártak minket az életből. az ilyen prédikációk vagy állandó rettegéshez vezettek, vagy ahhoz, hogy az emberek elfordultak a hittől. Ne legyen közük ahhoz az Istenhez, aki örömét leli az emberek kínjaiban. A pokolról prédikáló papok így a szándékoltal éppen ellentétes hatást érték el, a keresztény életre akarták ösztönözni a híveket azzal, hogy beléjük oltották a félelmet az elrontott élettől, és ezzel a félelemmel azonnal megfosztották őket a hit örömétől, és aztán magától a hittől is. Egy hölgy az idős édesapjáról beszélt, aki öregségében egyre aggályosabbá vált, és visszaemlékezett mindarra, amit életében elrontott, és félt attól, hogy a pokolba fog jutni. És a hölgy szeretné megmutatni neki az irgalmas Istent, akivel ő maga mindenek előtt Jézus példabeszédeiben találkozott. De képtelen megbirkózni apja pánik félelmével. Látja, hogy a kora gyermekkori vallásos nevelés mennyire képes beárnyékolni az ember utolsó életéveit is, sőt, éppen azokat. Nem lenne sok értelme, ha prédikálni kezdene idős apjának arról, mennyire túlzott a félelme. Inkább bátorítania kellene őt, hogy nézzen szembe a félelmével, majd lassan alakítsa azt át bizalommá, hagyatkozzon Istenre, aki nagyobb a szívünknél. A félelmet nem a kenetes szavak alakítják át, hanem az, ha komolyan vesszük, egyszer s mind azonban viszonylagossá is tesszük. És azt javasolták a hölgynek, hogy a következőket mondja el édesapjának. Igen, bizonyára nem tettél meg mindent helyesen. De tekints a jobblatorra Jézus oldalán. Ő sokkal többet vétett, mint te. Ő gyilkolt. Elrontotta az életét, az utolsó pillanatban mégis bízott szeretet vágyában. Jézus pedig azt mondta neki, még ma velem leszel a paradicsomban. Engedd, hogy Jézusnak ez a szava hújjon a félelmedre, akkor majd meg tudsz szabadulni tőle. Kedves hallgatók, egy rövid dal után folytatjuk, maradjanak velünk. Szeretettel köszöntöm újra a kedves Mária Rádió hallgatóit, Könnyíts a lelkeden című műsorunkban. Tovább megyünk, és megnézzük, hogy mit jelent a csalódás által okozott Isten mérgezés. A II. Vatikáni zsinat után, a múlt század 60-as éveinek végén heves újrakezdési láz támadt az egyházban. Sok laikus kötelezte el magát az egyházközségi munkában, bibliakörökben, liturgikus összejöveteleken vettek részt, de szociális és missziós tevékenységekbe is bekapcsolódtak. Ha ma az akkor elköteleződött keresztényekkel beszélünk, mélységes csalódást érzünk bennük. Annak idején síkra szálltak az egyházközségért, a közösség vallási élete mégis hanyatlott. Úgy látják, hogy ők az utolsó nemzedék, amely még azonosult az egyházzal. Csalódottak, mert az egyházközségben a legtöbben nem örültek lelkesedésüknek, s maga a közösség csak tessék-lássék, vette ki részét abból az ébredésből, amelyért egyesek oly sokat tettek. Mások a papokban csalódtak, amiért azok nem méltányolják erőfeszítéseiket. Korábbi papjukkal talán remekül együtt tudtak dolgozni, és együtt örültek az egyházközség elevenségének, de aztán máshová helyezték a papot, és az új plébános nem igen akar tudni az önkéntesek lelkesedéséről, vagy egyenesen taszítja őket tekintélyi fellépésével. A civilek mélyen sértve érzik magukat, hogy a pap nem méltányolta, hogy mennyi időt áldoztak munkájuk és családjuk mellett az egyházközségre, sőt, még fel is hánytorgatták nekik, hogy túlságosan beleártják magukat az egyházközség kormányzásába. Egyre több hívő dönt úgy, hogy visszavonul, egyre kevesebb a templomba járó, azok pedig, akik még megmaradtak, most a templom ásító ürességétől szenvednek, vagy az új plébános moralizáló prédikációitól. Ezek a régi módi prédikációk már nem szólítják meg őket, így ők is fokozatosan visszahúzódnak, vagy más plébániát keresnek, ahol reményeik szerint több megértésre találnak. Vannak, akik otthonra leltek egyházközségükben, de ettől az otthontól később megfosztotta őket a plébános váltás, és a közösség megváltozott légköre, és ez mély sebet ejtett rajtuk. Egyesek megpróbálnak önálló, személyes, spirituális útra lépni. Meditációs tanfolyamokra járnak, vagy kolostorban vonulnak néhány napra, hogy átitassa őket az ottani spirituális légkör. Mások csalódnak Istenben. Olyan gyenge lenne, hogy már nem képes betölteni egy házát lelkével. Hol lehet még megérezni Isten jelenlétét? Sok hívő elutasítja azt az Isten képet, amellyel a prédikációk szembesítik. Ha csalódtak a papban vagy az egyházközség más főállása munkatársában, az kihat Isten képükre is. Tudattalanul azonosítják a jó hír közvetítőit magával a jó hírrel, és nem tudnak már mit kezdeni az általuk tolmácsolt üzenettel. Nem jó hír az már számukra, hanem csak üres beszéd, elszáll fölöttük és nem érinti meg őket. Az egyházi munkatársak vagy az egyház, mint intézmény okozta csalódás egyeseknél, az Istenben való csalódása párosul. Éveken át imádkoztak, hűségesen jártak templomba, de Isten nem jutalmazta meg őket érte. Mégis megbetegedtek, vagy mélyen hívő feleségük meghalt rákban. Hogyan engedhette meg ezt Isten? Hiszen annyira vallásosan élt, oly sokat tett másokért, és most nyomorultul meghalt. Halála elhomályosítja az Isten képet. Egy hívő anya azért csalódott Istenben, mert keresztény módon nevelt gyermekei már hallani se akarnak az egyházról, sőt Istenről sem. Önmagát faggatja, vajon mit csinált rosszul? De Istent is kérdőre vonja, miért nem tesz valamit azért, hogy a gyerekek megtérjenek? Ennyire nem érdeklik Istent a gyerekei, akikért az ő szíve annyit vérzett? Az Istenben való csalódást számos kereső keresztény is átéli, akik sok-sok imádságos és meditációs fáradozások ellenére sem tudják megtapasztalni Istent. Isten nem mutatkozik meg nekik, nem szól hozzájuk. Az a benyomásuk, hogy távol maradt tőlük. Szeretnék megérezni Isten közelségét, de hát nem érzik. Az ilyen kereső és ugyanakkor csalódott embereknek azt mondjuk, hogy vágyakozzol az Istennel való találkozásra, és vágyakozásodban már ő van jelen. Istent nem érezheted közvetlenül, de vágyakozásod révén ő már belevéste szívedbe a jelenlétének nyomát. csak érezd át vágyakozásodat, és akkor Isten nyomát érinted a szívedben. Már ez is valami. Istenem, jöjj segítségemre!
Uram, segíts meg engem!
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
Alleluja! Egek szentséges Istene, a fényes égbolt magasát, te tűzsugárral színezed, adsz díszül égi testeket.
Szavadra gyúl negyed napon, a lánggal égő napkorong, törvényed szabta útra tér a kóborcsillag és a hold.
Hogy nappaltól az éjszakát törvény mesdjéje messe szét, és biztos jel hirdesse ki a hónapoknak kezdetét.
Ragyogj be ember szíveket, törölges szennyes lelkeket, oldozd a bűn bilincseit, könnyítsd a vétkek terheit.
Ezt add meg, kérünk, jó atya, s atyának mása egy fia, s te szentlélek vigasztaló, örökre egy uralkodó. Amen. Amen. Akik könnyek közt vetnek, majd újjongva aratnak. Amikor visszahozta az Úr Sion fogjait, mintha álomból ébredtünk volna.
Megtelt akkor örömmel az ajkunk, és nyelvünk újjongva énekelt.
Akkor így beszéltek rólunk a nemzetek. Nagy csodát tett ezekkel az Úr.
Az Úr valóban csodát tett velünk, ezért örvend a szívünk.
Fogjainkat, Urunk, vezesd vissza, mint a patakokat délen.
Akik könnyek közt vetnek, majd újjongva aratnak.
Könnyezve mentek, mentek ők is. Vitték az új vetés magvait.
De öröm újjongás közt jönnek, jönnek vissza, és összegyűjtik kévéiket.
Dicsőség az atyának, a fiúnak, és a Szentléleknek.
Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
Akik könnyek közt vetnek, majd újjongva aratnak.
Az Úr építi nekünk a házat, és őrzi a várost. Hogyha az Úr nem építi a házat, hasztalan fárad az építő.
Hogyha az Úr nem őrzi a várost, őrzője hasztalan birraszt.
Hiába keltek hajnal előtt, s feküztök későn, hiába esztek verejtékes kenyeret, pihentében is megáldja az Úr, akit szeret.
Az Úr ajándéka a gyermek, az anya még drága gyümölcse.
Mint nyilvesszők a harcos kezében, erejük teljében a fiak olyanok.
Boldog, aki velük fegyverkezve indul a harcba, amikor ellenségeivel pörbeszáll, meg nem szégyenül.
Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek.
Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
Az Úr építi nekünk a házat, és őrzi a várost.
Ő az egész teremtés elsőszülöttje, övé az elsőség mindenben. Adjunk hálát az Atya Istennek, aki minket arra méltatott, hogy részünk legyen a szentek fényességében.
A sötétség hatalmából kiragadott minket, és helyet adott szeretett fia országában.
Benne nyertük el vére által a megváltást, bűneink bocsánatát.
Ő a láthatatlan Isten képmása, az egész teremtés elsőszülöttje.
Mert benne teremtetett minden, a mennyben és a földön. Minden látható és láthatatlan.
A trónusok és uralmak, a fejedelemségek és hatalmasságok.
Általa és érte teremtetett minden, ő előbb van mindennél, és benne áll fönn minden.
Ő a testnek, az egyháznak a feje, ő a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy övé legyen az elsőség mindenben.
Mert úgy tetszett az atyának, hogy benne lakjék az egész teljesség, és általa békítsen ki magával mindent.
Békességet szerezve a kereszten kiontott vére árán, mindennek a földön és a mennyben.
Dicsőség az atyának, a fiúnak, és a Szentléleknek.
Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
Ő az egész teremtés első szülöttje, ővé az elsőség mindenben.
Istennek, aki a bennünk működő erővel mindent megtehet, azon felül is, amit mi kérünk vagy megértünk, legyen dicsőség az egyházban és Jézus Krisztusban minden nemzedéken át, örökkön örökké. Amen.
Szabadíts meg, Uram, és könyörülj rajtam.
Szabadíts meg, Uram, és könyörülj rajtam.
Ne veszítsd el lelkem a gonoszokkal.
És könyörülj rajtam.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Szabadíts meg, Uram, és könyörülj rajtam.
Nagyot tett velem a hatalmas, szent az ő neve. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
Nagyot tett velem a hatalmas, szent az ő neve.
Isten elküldte fiát, hogy népe üdvözítője és példaképe legyen, kérjük alázattal.
Tiéd legyen a dicséret, Urunk, néped körében.
Hálát adunk neked, hogy elsőnek választottál minket az üdvösségre.
És arra hívtál, hogy megdicsőítsük a mi Urunkat, Jézus Krisztust.
Akik szent nevedet vallják, legyenek mind egyek tanításodban.
És lángoljanak állandóan szereteted tüzétől.
Mindenek teremtője, fiat, emberek közt a keze munkájával akart dolgozni.
Emlékezzél meg a munkásokról, akik arcuk verejtékével keresik kenyerüket.
Emlékezzél meg azokról is, akik testvérei szolgálatára szentelik magukat.
Hogy sikertelenség vagy mások közömbössége el ne térítse őket szándékuktól.
Irgalmazz elhunyt testvéreinknek.
És ne add őket a gonosz lélek hatalmába.
Mi atyánk,
aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
Urunk Jézus Krisztus, te Szent Ritát elhalmoztad kegyelmeddel, megadtad neki, hogy szeress ellenségeit, és homlokán viselje szereteted és kínszenvedésed jelét. Közben járására és érdemeiért add meg nekünk, hogy jók legyünk ellenségeinkhez, elmélkedjünk kínszenvedéseden, egykor pedig részünk legyen a szelideknek és szomorkodóknak ígért jutalomban, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
Amen.
Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Amen.
szülessünk újjá. Karácsony Tibor atya műsorát hallották.